fiatalok menjenek, nyugodtan szárnyaljanak, különböző kezdeményezésekben lépjenek bele, vagy hozzanak létre, aktivizálják magukat, menjenek tanulni, dolgozni külföldre, akár a nagyvárosokba a környéken, akár a világ bármelyik pontjára. Azzal nem érünk el semmit, hogyha ezeket a fiatalokat visszatartjuk. Azonban hosszú távon azzal érjük el a legtöbbet, ha őket, akiknek külföldön is nemzetközi tapasztalatuk lesz, hogy őket próbálni hazahozni, és végül hazaintegrálni, hiszen így a közösség is erős marad, és tudás is lesz.
Ez itt az Adásidő, a Mahét Média Család podcastja. Mitták Gábor egy szimpatikus párkányi fiatalember, aki hamarosan betölti 21. életévét, és már maga mögött tudhatja az Európai Unió Bizottságának határmenti nagyköveti programját. Ahogy Gábortól megtudtuk, a program abból az alapfelvetésből indul ki, hogy a határmentiség nem csupán földrajzi helyzet, hanem sajátos társadalmi tapasztalat és identitás, amely külön figyelmet és célzott megközelítést igényel. Erről, illetve a fél éves nagyköveti megbízatás érdekes részleteiről beszélgettünk az Adásidő stúdiójában.
Gábor, üdvözlöm itt az Adásidő stúdiójába, és talán elmondhatom a hallgatóinknak azt is, hogy pár perccel ezelőtt a dunaszerdahelyi vasútállomáson találkoztunk, ahova Bécsből érkezett ez igazából, ezek is intermezzo azért érdekes, hogy pedig vág össze a beszélgetésünk témájával is, hogy igazából egy diplomata, vagy pedig egy nagykövet, az a diplomácia egyik európai fővárosába, Bécsbe szokott járni, meg onnét érkezett. Magánjellegű volt, vagy pedig a munkájával kapcsolatos, vagy a tanulmányaival kapcsolatos volt ez az út? Tudná erről néhány szót mondani?
Jó napot kívánok, én is köszöntöm a hallgatókat. Igen, valóban Bécsben voltam a mai nap egy professzionális úton, tehát munkával kapcsolatosan, ahol volt lehetőségem a jelenlegi egyetememet, az IBS Nemzetközi Üzleti Főiskolát promotálni egy nagyszabású rendezvényen, ami számomra külön öröm volt.
De hogy ne a, mondjuk úgy, hogy a farvizén közlekedjünk csak a témánknak, hanem igazából a jövetele célja, hogy itt mondjon nekünk pár információt arról, ami igazából a diáksága mellette talán most az utóbbi idejét leköti, és hogyha jól olvasom, itt nekem föl van írva, hogy határmenti nagykövet. Ez általában így vannak? Tehát ezek a nagykövet képzőnek az első lépése, hogy csak határmenti? Vagy jó, most egy kicsit elviccelem a dolgot, de avasson be minket, hogy mit jelent ez a határmenti nagyköveti státus?
Igen, nagyon szívesen. Ez egy Európai Bizottság alá tartozó kezdeményezés volt, ahol 10 olyan fiatalt kerestek Európa szerte, akik valamilyen formában egy határmenti régióból kötődnek. Ugye ez Európának egy nagyon különlegessége, hogy sok, főként kisebb területű ország él egymás mellett, és tavaly nyáron indult ez a jelentkezési folyamat, én leadtam egy anyagot, mint párkányi, tehát azt is elárulhatom, hogy párkányi vagyok, tehát az
Na, annál jobb határmenti régió meg nem is kell, ugye? Így párkányoknak van. Mindig szép a kilátás.
Így van, a legszebb. Igen, Párkányból a legszebb az esztergomi bazilika. Hát emellett még talán Komáromot mondanám, ami egy ilyen nagyon erős határmenti régió a mi környékünkön. És
tehát akkor lényegében ennek a régiónak a határmenti nagykövetsége azt jelenti, hogy Párkány, illetve Esztergom között valamiféle plusz feladatot, valami plusz elképzelést, projektet, ugye most ez a divatos szó, hogy projektet próbálnak megvalósítani, de előtte azért még hadd kérdezzek vissza, hogy tényleg egész Európában 10 ilyen határmenti nagykövet van? Tehát akkor ez egy nagyon szűk, hogy is mondjam, elit klub, nem?
Köszönöm szépen. 10 fiatalt választottak ki, igen, és az volt még a különlegessége, hogy ez a harmadik évfolyama volt úgymond ennek a programnak, és eddig még nem volt senki a szlovák-magyar határól. Őszinte leszek, én is éppen görgetés közben találtam rá erre a lehetőségre.
Az Na, de jó helyen görgetett.
Jó helyen görgettem, és ráadásul nem a Facebookon, hanem a LinkedIn-en, ami a közösségi médiáknak talán a professzionálisabb oldalát mutatja meg. És
tehát ott görgetett, és akkor talált egy hirdetés, egy fölhívás, vagy csak egy információt arról, hogy...
Arról, hogy keresnek fiatalokat, akik határmenti régióból jönnek, és beadtam a jelentkezést, oda egy videót kellett felvenni, különböző motivációs leveleket írni, és azt mondták, hogy szeptember 15-éig kiküldik, hogy sikeres volt-e a pályázat, vagy nem. Végül megtudtam, hogy több mint 100 jelentkező volt, és igen, 10 embert választottak ki, és ők is próbálták úgy összeszedni az embereket, hogy egy országból egy, maximum 2 ember jöjjön össze. Így jött létre az, hogy volt egy nagykövettársam Bulgáriában, 2 voltak a lengyel-német határól, 1 volt a cseh-lengyel határól, aztán voltak a baszk régióból is, tehát tényleg egy színes társaság jött össze. És a mi mandátumunk tavaly szeptemberben kezdődött, és idén márciusig tartott. És ahogy előbb feltette a kérdést, hogy akkor nekem az volt te a feladatom és a dolgom, hogy a Párkány-Esztergom régióban dolgozzak. Alapvetően nem, ezt én határoztam meg magamnak, hiszen csak annyit kaptunk.
Mert ez olyan kézenfekvőnek tűnik onnét Párkányból, ugye?
Pláne innen. Aztán végül pontosan emiatt kötöttem ki a két városnál, illetve hát, hogyha kicsit bővebben veszük, akkor az Esztergranum régiónál, hiszen annyit adtak csak meg, hogy akkor a szlovák-magyar határól, ahonnan én származom, akkor tegyél, amit szeretnél, csinálj, amit akarsz. És én is belegondoltam, hogyha megnézzük földrajzilag, ugye ez egy nagyon hosszú terület, és az elején még tervben volt, hogy akár Komáromot is beleveszem, azonban mivel egyedül csináltam, önkéntesen, emellett volt egy másik projektem, illetve az egyetemre is muszáj volt bejárnom már, amikor muszáj volt.
Elvárják, hogy az ember amit járjon, ugye?
Így végül arra gondoltam, hogy a saját szülővárosomat, Párkányt, és akkor Esztergomot próbálnám így minél inkább is minél több oldalról megfogni a 6 hónapos önkéntes mandátumom alatt.
Tehát ez 6 hónapig tart önkéntes, ez ugye a diplomatikus kifejezés annak, hogy nem kap érte pénzt, ugye?
Lehet így is mondani.
Értem. Na, azért erre majd visszatérünk, de előtte talán a legérdekesebbnek tűnő kérdés, valószínűleg hallgatóinkat is nagyon érdekli ennyi fölvezetés után, hogy mit csinál a határmenti nagykövet?
Így van, és ezt én is sokszor megkaptam a 6 hónap alatt, amikor különböző egyeztetésekre mentem, vagy iskolák belőle.
Ritka az ilyen foglalkozás, 100-ból egyet vesznek föl.
Főként úgy, hogy a tényleg iskolákba is megy az ember előadni. Alapvetően itt is elég szabad kezet kaptunk a bizottság alá tartozó szervtől, akivel mi folyamatos heti szinten voltunk kapcsolatban. Én a helyi viszonyokhoz mérten 3 fő pillért szerettem volna bemutatni, és 3 fő pillér mentén készítettem el a munkámat, és vittem végig a projektet. Az első az a fiatal generáció megszólítása. Ott is nagyon nagy problémákat láttam abban, hogy hogyan lehet őket aktívan bevonni különböző projektekbe. Erről majd mesélek egy kicsit később. Viszont a 3 pillérből még 2 maradt. A második az az intézményvezetőkkel és különböző kulturális szervezetek, vagy akár NGO-k vezetőivel való személyes beszélgetés, személyes kontaktus. A harmadik pedig, ahogy említettük már többször is, akár ebben a pár percben is, Párkány-Esztergom, tehát megkeresni a városvezetőket, emellett volt lehetőségem egy pár község polgármesterével is beszélgetni.
Tehát, hogyha jól értem, akkor amit válasz első részébe említett, tehát, hogy a fiatalok bevonása ezekbe a kapcsolatokba, gondolom talán azért, hogy ennek a generációs rétegnek a szempontjából is bizonyos szituációk, helyzetek értékelhetőek legyenek. Most próbálok én is ilyen új brüsszeli nyelven beszélni. Nekem egyébként az a tapasztalatom, ne haragudjon, hogy kicsit ilyen kitérőt teszek. Tehát, hogy ami uniós projekt, uniós szöveg, abban néha már csak a kötőszók magyarok, vagy pedig a kötőszók nem valamiféle idegen kifejezése vannak kifejezve, vagy pedig leírva. Tehát ezért próbálok néha, hogy egy kicsit talán a szokásosnál is jobban érdeklődni arról, hogy mit akarnak ezek a kifejezések, vagy pedig ezek a hangzatosnak tűnő szólamok. Tehát akkor például mondjon el nekem egy konkrét történetet, akár egy intézményvezetővel, akár egy intézménnyel magával, hogy ez alatt a 6 hónap alatt mondjuk egy konkrét példán, kivel találkozott, miről beszéltek, miben egyeztek meg, mennyire tetszett nekik?
Igen, én is sokszor megkapom, és nekem is sokszor figyelnem kell rá, hogy minél értetőbben és minél magyarul, minél jobban igen, magyarul igen. Beszéljen az
ez
ember.
Ez az emberekkel kapcsolatban nem rossz dolog.
Igen, meg pláne, hogyha tényleg az angol szövegek belekeverednek angol egyetemi oktatás mellett, akkor azért sokszor az igen. Embernek problémája akad. Két példát szeretnék hozni. Az egyik, ahogyan is említette a fiatalok, akkor maradjunk a fiataloknál. Így a 6 hónap során több mint 150 fiatalnak volt lehetőségem workshopot tartani, uh-huh. hogyha már az angol kifejezéseknél tartunk. Ezek főként...
Ez egy műhely?
Műhely foglalkozás, igen. És azért is fontos, hogy nem előadást mondtam, vagy ilyen prezentációt, hiszen ezt két idő intervallummal határoztam meg, vagy 45 perc, vagy 90. Uh-huh. Tehát vagy egy iskolai óra, vagy kettő.
Vagy szokták úgy mondani, vagy egy fél idő, vagy egy egész meccs, ugye?
Így van, attól függ, hogy ki...
honnét közelíti meg, igaz?
Ki honnét közelíti meg. És az elején természetesen volt egy bevezető rész, nagyjából 10-15 perc, ahol én is bemutatkoztam, bemutattam röviden a munkámat, mi is ez a projekt, miért is vagyok itt. Igen, nagyon hangzatosnak tűnnek egyes kifejezések, de ezek valójában mit is takarnak a háttérben. Azonban ezután próbáltam az ő perspektíváikat, az ő szemléletüket átvenni a határról. És itt különböző játékos feladatokon keresztül igyekeztem őket minél jobban aktivizálni, tehát hogy minél aktívabbak legyenek az adott foglalkozás időintervalluma alatt. A foglalkozások során voltak rövid feladatok, ahol egyéni szinten kellett minden diáknak akár egy-egy szóban megmondani, hogy számára mit is jelent az, hogyha meghallja azt a szót, hogy határ. Uh-huh. Aztán voltak közös feladatok, ahol konkrét problémákat adtam nekik. Az egyéni feladatokon túl voltak közös feladatok is, ahol 3-as, 4-es csoportokban kellett konkrét problémákat megoldani a határmenti élet nehézségeiből.
Ezek iskolás diákok voltak?
Ezek iskolás diákok.
Ahogy nálunk mondják, alapiskolás, vagy általános iskolás, vagy középiskolás diákok?
Igen, 9-esek voltak a legfiatalabbak, uh-huh. és emellett gimnáziumi diákokról értem. Volt szó.
Tehát akkor lényegében iskolákkal is kapcsolatban volt.
Iskolákkal is kapcsolatban voltam, igen.
Hogy fogadták a megkeresést az iskolák?
Nagyon pozitívan. Volt olyan megkeresés, ami személyes kapcsolatokon alapult, ahova én is jártam a múltban, ott mindkét iskola. Nagy örömmel fogadott, ezen felül volt lehetőségem Muzslára is ellátogatni.
Párkányban Himmler tanár úr tanít még?
Már nem tanít, de kapcsolatban vagyok, aha. pont valamelyik nap beszéltem vele egy másik kezdeményezés
akkor
kapcsán.
Innét az adásidő stúdiójába is üdvözöljük őt.
És majd elküldöm neki mindenképp, hogy akkor hallgassa meg. És emellett Esztergomban is egy iskolában volt lehetőségem előadni. Nagyjából ugyanazokat a problémákat vittem mindenki elé. A legtöbb foglalkozás az magyar nyelven működött. És a felvidéki diákoknak vittem be olyan kérdéseket is, ami a felvidéki létre, mint olyanra kérdezetre, nem feltétlen csak a határ, tehát a két város közti kapcsolatokra. Esztergomban próbáltam egy kicsit az ő szemszögükből rávilágítani egy pár érdekes dologra, de alapvetően ugyanaz volt, különböző feladatok, ahol közösen dolgoztak, vagy egyénileg, és bemutatták az osztálytársaik, vagy a szélesebb publikum elé, vagy a szélesebb publikum előtt, hogy ők mit is gondolnak az adott kérdésekben. A második példa, amit pedig szerettem volna hozni, az az, hogy mindkét város vezetőjével volt lehetőségem személyesen leülni. Úgy gondolom, hogy ezek nagyon pozitív és előremutató meetingek, előremutató egyeztetések voltak. Mindkét város polgármestere nagy örömmel fogadott, volt lehetőségem bemutatni a projektet, és azt is láttam rajtuk, hogy igazán örülnek annak, hogy van egy fiatal, aki a környékről származik, és fontosnak tartja azt, hogy még akkor is, ha már kilépett az adott városból, vagy az adott környékről, és már egyetemre jár, visszatér, hogyha van egy ilyen projekt, és fontosnak tartja a helyi fiatal, és összességében a helyi közösséget.
Uh-huh. És amit említetted, ezt a játékos formában való kommunikálás, a határ egyik-másik oldalán való létnek a fogalmairól. Mi jött aztán ki ebből? Tehát ennek a sok munkának, beszélgetésnek, műhely munkának. Mi lett az eredménye?
Ahogy említettem, ugye 3 fő pillér volt, és ezeket végül aztán idén februárban összesítettem. Jöttek ki eredmények a személyes foglalkozásokból, amire egy példát hoztam ugye előbb is, és ezen felül volt egy kérdőívem, amit igyekeztem minél szélesebb körben népszerűsíteni, amit végül 717 ember töltött ki.
717.
717.
Uh-huh. Ez nem kevés.
Sőt, nagyon sok szerintem, úgyhogy büszke is vagyok
rá. Hogy tudta ezt megszervezni?
A válaszadók több mint a fele 25 év alatti volt, ami azt jelenti, hogy sikerült a fiatalokat mobilizálni. Az én ismeretségi köröm is azért főként 25 év alattiakból áll, tehát őket is sikerült aktivizálnom, emellett pedig az iskolákkal, akikkel kapcsolatom uh-huh. volt.
Tehát akkor ott mindjárt megkérdezte, hogy párhuzamosan akkor igen, ezt a kérdőjét. Igen, igen.
Is, volt ugye? Például a Párkányi szlovák nyelvű alapiskolában például úgy ment, hogy második órán kitöltötték a kérdőívet mindannyian, és aztán harmadik órán pedig mentem be, és előadtam nekik uh-huh. ebben a témakörben.
Esetleg így emlékezetből tudna idézni, hogy milyen kérdések voltak?
A kérdőívben?
Hát igen, például. De nem kell most itt egy pontos Excel táblázatot bemutatni, csak...
Igen, ahogy előbb is említettem, volt egy példa a személyes fiatalokkal való foglalkozások során, hogy számodra mit jelent a határ, és a foglalkozás második részében, főleg, hogyha 90 percről beszéltünk, ugye ott több idő jutott arra, hogy ne csak 45 perc alatt nyomjuk össze az egész témát, hanem volt idő többet beszélgetni, komolyabb gondolatokat cserélni, eszmét cserélni, és ott a második rész egy úgynevezett vita rész volt. Volt 4 csoport, akik különböző tematikát kaptak. Mondjuk olyan példa is volt, hogy a szlovák nyelvet kötelezővé kéne tenni.
Magyarországon?
Nem, ez a felvidéki részen aha. volt, és akkor 4 csoportra osztottam őket, voltak, akik támogatták, voltak, akik ellenezték, uh-huh. voltak, akik is próbálták úgymond a helyi véleményt tükrözni, és volt egy negyedik, aki ez az observer, tehát hogy kívülről uh-huh. kritikusan gondolkodó ember, pozíció. Megfigyelői pozíció pontosan, és akkor ők elmondták csoportosan a saját véleményüket, amit kialakítottak a saját kis csoportjuk által.
És Gábor, bocsánat, folytassa, aztán mondom.
Ennyi.
Gábor, kérem, maga így az elbeszélés alapján főleg olyan emberekkel került kapcsolatba, diákokkal, akiknek ugye a többször említett határfogalom nagy valószínűséggel már valamilyen teljesen mást jelenthet, ha egyáltalán jelent valamit, mint például mondjuk az én generációmnak.
Pontosan ez volt az alaptézisem, amit elmondtam nekik az első mondatok között, hogy mi vagyunk az a generáció, az Z generáció, akik már abban nőttek fel a mi környékünkön, hogy van híd. Ugye 2001-ben nyitották újra. Igen. Én 2005-ös vagyok, a mostani általános és középiskolások pedig még fiatalabbak, szóval nekik ez egy teljesen általános dolog, hogy bármikor átmehetnek. Viszont ahogy belegondoltam, és ahogy elkezdtük ezeket a beszélgetéseket, a COVID nagyon sokszor feljött. Ugye a COVID volt az egyetlen olyan időszak az elmúlt 20 évben, amikor zárva volt a határ, a híd mindkét oldalán álltak rendőrök, és nem feltétlenül engedtek át. Nekem is van egy személyes történetem, amit már lehet, hogy az ismerőseim, amikor hallgatják ezt a podcastet, akkor már ismerősen cseng nekik, amikor Esztergomba a barátaimmal szerettem volna átmenni. És hát azt kellett kamuznunk a rendőröknek, hogy személyes, tehát hogy barátokhoz megyünk egy szülinapi buliba, és így átengedtek. Ha csak azt mondjuk, hogy átmentünk volna mondjuk egy étterembe, akkor nem biztos, hogy ilyen örömmel fogadnak minket, és engednek be. Tehát, hogy ott mindannyian megtapasztaltuk, azok is, akik 10 évesek, és csak mentek volna át egy játékot venni, 15 évesek, akiknek már lehet, hogy vannak barátai, akár Esztergomba, hogy ott úgy mindenkiben egy kicsit megállt a dolog. Kicsit elgondolkodtunk azon, hogy most nyert értelmet, amit a szüleink és a nagyszüleink meséltek otthon, amikor kicsik voltunk, hogy ez nem mindig volt így, hogy ott a híd, és ha már ott is a híd, de akkor sem biztos, hogy mindig nyitva áll, és szerintem ez sokat segített legalábbis az én korosztályomban, hogy átértékeljük és jobban értékeljük ezt a régiót, mint olyat, és hogy szabad átjárás van a hídon. A még fiatalabbak valószínűleg nem ennyire erősen érezték meg ezt a COVID által nyújtott problémát, azonban én is emlékeztettem őket erre a foglalkozások során, és amit még ehhez mindenképp el szerettem volna mondani, hogy a kérdőívből is, és a személyes beszélgetésekből is az jött ki, hogy nagyon hasonló dolgokat látnak, mind pozitív, mind negatív értelemben az a saját régiójukról, mint amit például intézményvezetők vagy városvezetők uh-huh. elmondtak nekem, csak hát ugye más nyelvezeten.
Értem.
De alapvetően nem voltak hatalmas különbségek a fiatal válaszadók és az idősebb válaszadók, vagy akár vezetők között abban, hogy ők mit látnak akár akadálynak, vagy mit látnak pozitív példaként a határ két oldalára.
Értem. Nagyon érdekes mind a kettő, amit mond, bár természetesen a COVID-nak senki nem örül, és senki nem kívánta, de az elmondás alapján, hogy akkor lényegében ugye a történelem egy pillanatra megmutatta magát a COVID ideje alatt, hogy milyen volt akkor, amikor a híd egyrészt nem létezett fizikailag, másrészt meg, tehát hogy is mondjam, kézzelfogható hardware határ volt, ugye, a két ország között útlevél ellenőrzése, vagy pedig ilyen, hogy is mondjam, személyes ellenőrzéssel. A másik pedig az meg kimondottan meglepetés számomra, hogy generációs lépcsőfokok, akár lefelé, akár fölfelé nézzük a különbségeket, hogy az emberek lényegében ezek szerint ugyanazt látják, mint amit, tehát hogy egy 20-valahány éves vagy egy tinédzser, lehet, hogy a színezés más, de a körvonalak ugyanott vannak, mint egy 50-60 éves városvezető esetében, ugye? Tehát, hogy ugyanazt a probléma halmazt, vagy pedig ugyanazt az örömhalmazt látják.
Így van, teljes mértékben egyetértek, és őszinte leszek, először, mikor megláttam az eredményeket, akkor számomra is meglepő volt. Vagy amikor először hallottam egy előadáson, vagy egy beszélgetésen, hogy mit mond mondjuk egy polgármester, és mit mond a diák, aki 15 éves. Furcsa volt, de nagyon örültem neki, mert számomra ez egy pozitív képet mutatott, hogy még akkor is, ha sok idősebb félelemből, vagy rossz tapasztalatból azt gondolja, hogy a mi generációnk, vagy a tőlem még fiatalabb generáció egyszerűen nem olyan aktív, mint az előzők. Megmutattuk, kicsit magamat is beleértve, mert nagyon örültem tényleg ennek a hírnek, hogy igenis számunkra is fontosak ezek a témák, mi is látjuk a hibákat, lehet, hogy más módon közelítjük meg, de a végső konzekvencia lehet, hogy ugyanaz.
Na, ezt gondolom mindenféle politika, vagy pedig közélet iránt érdeklődő hallgatónk, ez pozitívan érdekli, vagyis pozitívan, igen, tehát hogy egy pozitív hírként veszi. Gábor, kérem, így a magával a projekttel, vagy pedig a nagyköveti státusával kapcsolatos 6 hónappal, ugye nem csak az eleje, meg a konkrét munka az érdekes, hanem hogy azzal, hogy lejárt ez az időszak, ezzel a sok munkával, amit elvégzett ez alatt az idő alatt, mi történik? Tehát be kellett nyújtani valami összegzést, valami összefoglalót, vagy valami interjút készítettek önnel az uniós szakemberek, tehát hogy hogyan adta át ezt a sok tapasztalatot és információt a megbízóinak?
Igen, ez egy nagyon fontos része, és sajnos ebben van a legkevesebb pozitív mondandóm.
Akkor talán ne is beszéljünk. A hallgatókat ez érdekli legjobban.
Igen, és
meg a kérdezőt is.
Kérdezőket is, mert tényleg sokszor megkaptam ezt a kérdést különböző személyektől, úgyhogy alapvetésnek tűnik, hogyha valami elkezdődik, egy projekt, amire jelentkezni kellett, ami egy meghatározott ideig tart, akkor mi van utána? Uh-huh. Többen azt is felvetették, hogy nincs ennek egy ilyen további fokozata, vagy valamilyen módon elindulni egy lépcsőzetes úton, sajnos nincs. Ez szeptemberben kezdődött, idén márciusban járt le, ez így finito, tehát hogy ez teljes mértékben ennek így vége. Azonban két dolgot emelnék ki, amit ezekre a kérdésekre otthon is válaszolok. Az egyik az a személyes kapcsolatok. Rengeteg embert megismertem a két városból, de a tágabb régióból is, akiket érdekelt ez az egész projekt, akik nyitottak voltak rá, mert azért azt is el kell mondanom, hogy nem mindenki volt rá nyitott. Voltak intézményvezetők, akik nem fogadtak, voltak mindkét városból olyan vezetők, akik nem kívántak ehhez hozzáadni. Ami lehet, hogy hirtelen egy fiatalt
ezekre
nehezen érint.
Ezekre egy időben azt mondtuk, hogy régi struktúrák.
Régi struktúrák, bizony, és ezt igyekszünk egy kicsit felpezsdíteni. Tehát, hogy a hallgatók most ezt nem látják, de van nálam egy ilyen határmenti nagyköveti zárójelentés, ez a hivatalos címe.
Ezt majd valahogy megpróbáljuk belinkelni akkor a beszélgetés alá.
Igen. Egyébként van belőle PDF verzió is, és ez a 6 hónapomat öleli össze, ez 10 oldal, 8 oldal a szöveg benne, teljes mértékben átolt szettik két nyelvű, magyar és szlovák nyelven vannak egymás mellett a szövegblokkok. Itt bemutattam, hogy mi is ez a program, mert ugye sokoknak ez a kérdés, hogy ez nagyon jól hangzik, de mi is ez, ezt már az elején egy kicsit erről beszélgettünk. Emellett a konkrét outputok, tehát hogy miket sikerült elérni, ezek lehetnek számszerű eredmények, ez a 717 kitöltés, hogy több mint 150 fiatallal találkoztam, akkor, hogy mennyien voltak a záró eseményen, meg hogy összességében hány embert sikerült összefogni. Annyit talán még említenék, mert szerintem ez egy nagyon fontos rész, hogy alapból a projektem neve az volt, hogy Border Voices, ezt hogyha magyarra lefordítjuk, akkor így a határ hangok. Uh-huh. Ugye ez magyarul nem teljesen...
De ez nem a haha, ugye?
Nem. Nem, tehát nem olyan formátumban, és ennek adtam egy alcímet, amit a végén sikerült elérni, hogy 1000 hang a határól, hiszen 1000 emberrel...
Ez azért egy kicsit lirikusabb.
1000 emberrel valamilyen formában sikerült kapcsolatot teremteni, és valamilyen formában bekapcsolódott ebbe a kezdeményezésbe, és úgy gondolom, hogy ez politikailag is egy elég nagy eredmény, pláne ha egy olyan régiót nézünk, mint a miénk. És még visszatérve két mondat erejéig ehhez a zárójelentéshez, ebben összeszedtem a kérdőívnek, tehát amit 700-an kitöltöttek, annak a kérdőívnek van egy struktúrált eredménysora, hiányosságok, együttműködések, demográfia, életkor és hasonló alcímekkel és témakörben. És ami a legfontosabb, ez főként az otthoni, tehát a helyi hallgatókat érdekli, ezek úgynevezett javaslatok, hogyha angolról ezt nem lehet annyira pontosan lefordítani, ezek a policy recommendations, tehát ezek konkrét ajánlások, amik akár politikai szinten is létrejöhetnek, a két város, tehát Esztergom és Párkány együttműködésének erősítéséhez. És amit itt fontos kiemelnem, hogy ezt nem egyedül csináltam, hanem Ocskai Gyulával. Ő segített abban, hogy ezek az ajánlások ilyen formában létrejöjjenek, és aktuálisak legyenek, emellett pedig komolyak legyenek eléggé, hogy akár a városvezetők, vagy a városi testület képviselői is maguk elé kapják, és tudjanak belőle idézni, ha szükséges.
Na, hát ez szépen nagyon kompaktul megfogalmazta, gondolom azért, mert maga a munka is egy ilyen szép kompakt eredményt hozott. De hogy ne fejezzük be a beszélgetést, és lépjünk egy kicsit túl talán a határmenti nagykövetség pozícióján, mondjon pár szót magáról. Egyrészt az, hogy jutott el arra a platformra, hogy én is akkor valamilyen trendi kifejezést használjak, hogy itt ilyen Európai Uniós projektekkel foglalkozik, meg megpályáz egy ilyen határmenti nagykövetségi pozíciót, még hogyha csak időszakosan is. Ez is érdekel, de ami még inkább érdekelne, az, hogy hol látja saját magát az elkövetkező nem 20 évben, hanem mondjuk pár évben, és az már ugye itt a hallgatóink számára is valószínűleg kiderült, hogy teljesen otthon van a mostani, mondjuk úgy közéleti trendekbe. Az a beszélgetésünk során az autóban ugye pár perc alatt kiderült, hogy a bel- és külpolitikát kenni vágja, ahogy mondani szokták, tisztában van a nevekkel, de nem csak a nevekkel, hanem az összefüggésekkel is. Úgyhogy igazából, tehát én nem gondolom azt, hogy mindahogy egyik korosztályban se lehet azt mondani, hogy mindenki ugyanazon az érdeklődési szinten áll, vagy pedig ugyanaz a hozzáállása, de maga biztos valamilyen pályán képzeli el a további karrierjét, jól gondolom?
Gondolkodok rajta, definitív, tehát végső választ erre nem tudok adni jelenleg, azonban hagyj kezdjem azzal, amit előbb említett, és elárulhatom a hallgatóknak, hogy egy pár dolgot én is összeírtam, amiket nagyon fontosnak tartok, hogy a nyilvánosság előtt elmondjak, amik összeköttetésben állnak egyébként a projekttel és az én egész életfilozófiámmal, mondhatni úgy. Azaz, hogy tök jó, hogy vannak ilyen kezdeményezések, ahova fiatalok akár 18-20-22 évesen be tudnak kapcsolódni. Azonban nagyon fontosnak tartom azt, hogy ha ezek az emberek mondjuk városvezetőkkel vagy magas pozícióban lévő emberekkel beszélgetnek, akkor azok a magas pozícióban lévő emberek ne úgy gondoljanak erre a pár fiatalra, akik így a generációjuk csodái, vagy azok, akik egyedül képesek ebben a generációban kitűnni. Ez szerintem azért is fontos, mert vegyük csak a számokat. Lehet, hogy most egy osztályban, vagy egy évfolyamban van egy vagy két ilyen diák. De azt se felejtsük el, hogy 30 meg 50 évvel ezelőtt nem ennyi diák volt egy évfolyamban, mint most. Tehát, hogy azt is figyelembe kell venni, hogy sokkal kevesebb a fiatal azért, pláne a mi környékünkön, mint akár 50 évvel ezelőtt. Ezek statisztikákban is eléggé kirajzolódnak, tehát utána lehet nézni, és emiatt természetesen összességében kevesebb lesz a fiatal, aki akár ilyen pályán képzeli el magát, vagy a társadalmi felelősségvállalást egy nagyon komoly témának tartja. Azonban sokan vagyunk, és aktívak vagyunk, és pontosan ezzel a projekttel is azt szerettem volna behozni, hogy ez nem egy városból indult. Oké, hogy volt egy ilyen EU-s hátszele, azonban az egész kezdeményezést én találtam ki. Az elejétől a végéig ez egy fiatalokra is szabott koncepció, amit egy fiatal szemszögéből, egy más szemszögből próbált egy fiatal ember végigvinni. Remélem sikerrel összességében, ha ezt hallgatják az emberek meg, akikkel kapcsolatba kerültem. Viszont ezt is fontosnak tartom, hogy ha azt vesszük, az emberek nem egy projektért fognak lelkesedni, hanem azért, hogy abban a projektben magukra ismernek. Tehát,
mindenkinek a saját érdeke legyen
saját
fontosabb,
érdeke,
ugye?
Vagy akár az is lehet, amit én mondjuk nagyon megtapasztaltam ebben a projektben, hogyha valami niche, ugye ez is egy nagyon trendi angol kifejezés, hogyha valami különleges, olyan, amit még előtte senki nem csinált. És a városvezetőknél is ezt éreztem, hogy azért kaptam meg az első pillanattól a pozitív visszajelzéseiket és a támogatásukat, hiszen eddig még ilyen nem volt.
Tehát sem... Vagy például itt van az adásidő stúdiójában.
Vagy az adásidő.
Csettintett egyet, és már
így van.
Itt is van.
Tehát ez is egy, ezek mind pozitív lépések, és hogyha az emberek magukra ismernek, vagy tényleg egy olyan társadalmi ügy mellé tudnak kapcsolódni, ami számukra semmi negatívat nem hordoz magában, azonban tudnak valamit tenni, akár azért az egy fiatalért, aki azt az adott programot vagy projektet próbálja végigvinni, vagy akár a közösségért, ez egy nagyon szép dolog.
Gábor, és... szavába vágok. Én is megpróbálom magamat hasonló udvariasan kifejezni. Nagyon jó a kommunikációs képessége, ez egy közéleti pályára, föltételezem én gondoló fiatalember esetében ez kimondott előny és nem hátrány, de azért engedje meg még egyszer megkérdeznem, hogy hol látja saját magát az elkövetkező években?
Alapvetően még egy éven van az...
Majd mit szeretne csinálni? Mi lesz, ha nagy lesz? Habár most már nagy.
Igen, egy hónapon belül már Amerikában is felnőtt leszek mindenféle szempontból, hiszen a 21-et betöltöm. De hát valahol természetesen a generációból is adódóan, meg talán az egész gondolkodásmódból fiatalokhoz hasonlítom magam, remélem, hogy nem véletlenül. Tehát egy éven van még az alapképzésből, azt mindenképp Budapesten fogom eltölteni, most megyek Erasmusra egy fél évre Franciaországba, ahol főként politikai tárgyakat fogok hallgatni. De ezen felül, hogy a jövő mit hordoz magában, az egy nagy kérdés számomra is. Legjobb barátaimtól megkapom konkrétan havonta ezt a kérdést, hogy oké, Gábor, hogy csinálod ezt a projektet, meg azt a projektet, meg podcast stúdióba jutsz el, vagy rádióban beszélsz, vagy akár a nyilvánosság előtt, de hogy amit már előbb behoztam, mi ennek az outputja, mi a végső dolog, amiért az ember ezt csinálja. És nem tudok rá válaszolni, még a legjobb barátaimnak sem, mivel én magam sem tudom. Én keresem az utamat, vannak különböző projektek, kezdeményezések, amik mellé teljes szívvel beleállok, akár mint ez. Budapesten is, vagy Magyarországon is van egy másik projekt, amiben részt veszek, és hogyha ilyen projektek megtalálnak, akkor ebben nagy örömmel segítek, de vannak helyi kezdeményezések is. Két héttel ezelőtt Párkányban az Aquafonon volt lehetőségem felszólalni, ami ugyanígy a Párkány-Esztergom a Dunán átívelő beszélgetés, zene, tehát ez is egy igazán lokálpatrióta kezdeményezés, és ilyenekben is nagyon szívesen részt veszek, hogyha úgy látom, hogy van ott értelme annak, amit én hozzá
tudok. És inkább
a
külpolitika, adni. Vagy pedig a klasszikus belpolitika érdekli?
Érdeklődési területem összességében talán inkább a külpolitika. Elsősorban azok egy híroldalon azok az első dolgok, vagy azok az első cikkek, amiket elolvasok. Azonban a belpolitika is érdekel. Ahogy már valószínűleg sok hallgatónak is lejött, engem a diplomácia világa nagyon érdekel. Most az alapszakomban van egy ilyen specializáció, ami diplomácia és nemzetközi kapcsolatok a neve. Tehát ott is sikerül ilyen órákat hallgatnom és felvennem, főként ami a protokollra, illetve az alapteóriákra a nemzetközi kapcsolatokban, tehát ezeket öleli körbe. Emellett pedig egy projektben veszek még részt ebben a hónapban, ami ilyen fiatal diplomáciával kapcsolatos.
Na, látja, így ebben minél jobban el tudjuk képzelni, hogy kb. Merre, honnét, hová, merre, meddig. Gábor, kérem, azt hiszem, hogy a hallgatóink nevében is mondhatom, hogy hallgatnánk még hosszabb ideig a elképzeléseit, beszámolóit, és bízom benne, hogy pár év múlva, vagy lehet, hogy nem is kell ahhoz pár évnek eltelnie az újabb eredményeit. Egy ilyen utolsó utáni kérdésként engedje még meg, hogy azt, amit ilyen szép rendszerezett munkával elvégzett itt a határmenti nagykövetként, ugye van ez a nagy közvéleménykutatás, hogyha ezt nevezhetem annak, vagy inkább fölmérésnek, ezt nem kívánja valahogy közkincsé tenni, nem akarja felajánlani például, mondjuk most nem akarok nagyon napi politikát a témába vinni, de az itteni magyar pártnak, ugye minden párt ma arra panaszkodik, kivéve a fiatal embereket tömörítő pártokat, tehát minden párt arra panaszkodik, hogy nem tudja megszólítani az önálltól, hogy az E-generációnak nevezette réteget, generációs réteget, tehát hozzá kívánni esetleg ilyen módon is már most, lehet, hogy még a start elhangzása előtt, vagy a startvonal előtti pozícióból a napi politikába ilyen módon egy kicsit érintőlegesen részt venni.
Igen, és nagyon köszönöm, hogy ezt megkérdezte, hiszen amúgy el is felejtettem volna megszólítani. Én mindenki felé nyitott vagyok, azonban bennem is van egy határ, hogy nem szeretnék pártpolitikai dolgot akár ebbe a projektbe belevinni, akár az én nevemmel kapcsolatban. Azzal egy kicsit vitatkoznék, hogy az E-generáció mennyire van jelen vagy sem, azért ez a magyarországi választásokon szerintem elég egyértelműen kinyilvánítódott az egyik oldal felé. Azonban igen, összességében, ami a felvidéki magyarságot illeti, itt nehezebb a fiatalokat bevonni, pontosan azért, mert vegyük csak mondjuk egy kisváros példáját, hogyha hallgatják is, hány fiatal van bejelentve az otthoni lakóhelyükre, és már nem él ott, vagy Budapesten él, vagy Pozsonyban, vagy Prágában, vagy akár a világ bármelyik pontján, és ezért természetesen nehezebb őket megfogni, mert lehet, hogy egy választás miatt nem fognak hazajönni. Tehát itt a statisztikák.
De hogyha úgy fogják kérdezni, hogy érdekük ez a választás, akkor valószínűleg akkor lehet, hogy még megtesznek igen. Olyan lépéseket is, amit egyébként úgy gondolnák egy podcast stúdióba beszélgetve az emberek, hogy talán nem teszik meg majd ezt.
Így van, tehát természetesen közkincsét teszem szívesen. Ebből 100 darabot sikerült először kinyomtatni a Párkányváros finanszírozásával, tehát ezt is eljutottam mindkét város vezetéséhez, a képviselőknek kiküldtem e-mailben. Sajnos annyi nem volt, hogy mindenkinek személyesen oda tudjam adni ezt a nyomtatott példányt, de mindenkinél ott van. Tehát én inkább azt mondanám, hogy a nyitottság az én részemről megvan, és meg is volt. Az más kérdés, hogy mennyire szeretnék akár helyi szinten implementálni.
Meg hát gondolom nem akarja magát most itt, hogy is mondjam, tehát marketinget csinálni a dologból. Aki tud róla, gondolom egyre többen, lehet, hogy a hallgatóink közül is, sőt, talán mondhatjuk is, hogy aki hallja, adja át, akinek van olyan ismerőse, aki ebből esetleg a közösség számára valamiféle pozitív eredményt tud a reális világba is kovácsolni.
És szerintem, ami a legfontosabb így a végéhez érve a beszélgetésnek, az mindenképp az, hogy jelenleg ez a projekt, amiről mi itt beszélgetünk, meg ami miatt én itt vagyok, ez nagyon lokális, tehát hogy ez helyi szinten értendő, Párkány, Esztergom, vagy maximum az Esztergránum környék, hiszen az ottani perspektívákat, véleményeket tudtam összeszedni a helyi lakosoktól. Azonban, hogyha nézzük ezt a big picture-t, tehát hogy ezt a nagyobb látószögű képet, és próbálunk különböző konzekvenciákat a végén levonni, akkor én mindenképp azt mondanám, hogy ez a projekt azért lett erős és sikeres, mert nem egy városból indult, vagy nem egy városi kezdeményezés volt, amihez adtak mondjuk egy 1000 eurót, vagy 5000 eurót, és oké, ott volt ez az EU-s projekt mögötte, viszont ez egy fiatal kezéből került ki. Tehát az én ötletem volt A-tól Z-ig minden része, a személyes foglalkozások, a személyes egyeztetések, hogy kiket keresek meg, milyen sorrendben, hogy el akarok készíteni egy ilyen zárójelentést, amit az egyik barátommal közösen dizájnoltunk, tehát hogy ehhez profi grafikus sem volt nekünk meg semmi, tehát tényleg ezt mi csináltuk, és emiatt természetesen ez egy kicsit a saját gyerekem, de arra szeretném ösztönözni a fiatalokat is, ha hallgatják, vagy akár oktatókat, akik fiatalokkal foglalkoznak, hogy engedjék őket a fiataloknak is, hogy ne féljenek beleugrani különböző kezdeményezésekbe, hiszen ezek az alulról szerveződő dolgok sokszor sikeresebbek lesznek, mint a felülről szerveződő dolgok, simán azért, mert ebben akarat van, nem csak pénz, és nem csak mögöttes gondolat valami hűtött irodából. És a záró gondolatként annyit, hogy sokszor felmerült a kérdés fiatalok között is, de voltak vezetők, akik kérdeztek engem, hogy hogyan kéne itthon tartani a fiatalokat. És természetesen ez is fontos, hogy hosszú távon hogyan tudunk egy helyi lokálpatriotizmust kiépíteni egy adott városban, régióban. Viszont én egy lépéssel hátrébb mennék, és inkább azt mondanám, hogy a fiatalok menjenek, nyugodtan szárnyaljanak, különböző kezdeményezésekben lépjenek bele, vagy hozzanak létre, aktivizálják magukat, menjenek tanulni, dolgozni külföldre, akár a nagyvárosokba a környéken, akár a világ bármelyik pontjára tényleg, mert nem, tehát azzal nem érünk el semmit, hogyha ezeket a fiatalokat visszatartjuk. Azonban hosszú távon azzal érjük el a legtöbbet, ha őket, akiknek külföldön is nemzetközi tapasztalatuk lesz, hogy őket próbálni hazahozni, és végül hazaintegrálni, hiszen így a közösség is erős marad, és tudás is lesz helyi szinten. Tehát pontosan ezzel akarom zárni. Engedjük a fiatalokat, hogyha fiatalok hallgatják, menjetek, én is fogok szerintem menni, de az a cél, hogy hosszú távon a megszerzett tudást és tapasztalatot hozzuk haza, hiszen ez a legfontosabb.
Na, a történelem akkor ismétli magát. Ugye lényegében fölvázolta ugyanazt a szép modellt, mondjuk úgy karriermodellt, ami a 16.-17. században elfogadott volt, ugye akár mondjuk ugye deákok szintjén, vagy akár a mesteremberek szintjén, akik ugye körülnéztek a világba, tapasztalatokat szereztek, és aztán hazatértek. De valamit még szeretne mondani.
Igen, Gábor. És pontosan azt, hogy élvezzük ki, hogy ez most már szinte mindenkinek nyitott. Nyitott határok Európán belül, a világon sokkal könnyebb egyetemekre bejutni. Ugye a mi generációnk szinte már mindenki beszél angolul, tehát hogy használjuk ki ezeket a lehetőségeket, amik mondjuk 100, 200, 300 évvel ezelőtt csak a kiváltságosoké volt, és most meg már tényleg szinte mindenki tud ebben részesülni, akár egy rövid Erasmus projekttel, vagy hosszabb távon is, amit előbb felvázoltam, éljünk vele és használjuk fel.
Na, hát Mittag Gábor nem csak okosan tud beszélni, hanem lelkesítően is. Mindenképpen köszönöm neki, hogy meglátogatott itt bennünket az Adásidő stúdiójába, minket hát ugye a hallgatókat is ideértve, akiknek pedig a megtisztelő figyelmét köszönöm. A viszonthallásra.
Nagyon szépen köszönöm én is.